Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Dobos Emese vagyok, az Ékeszt házigazdája, és itt van velem a stúdióban Sum Gergely, az Energia Klub projektvezetője.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Valamint Bálint Attila, az IKEA Magyarország fenntarthatósági vezetője.
Én is üdvözlöm a hallgatókat!
A mai adás alkalmával a zöld otthonok kérdéskört járjuk körbe, és megnézzük, hogy akár a lakások tervezésében, átalakításában hogy jelenik meg a tudatosság, és hogy ennek így mik a pénzügyi vonatkozásai.
A műsor és a környezettudatos jövő támogatója a KNTH, fenntartható fejlődés rendszeres befektetések.
Kezdjük is szerintem az alapoknál, így a saját meglátásotok szerint mennyire beszélhetünk környezettudatos otthonokról Magyarországon, hogy jelenik meg, vagy hogy jelenhet meg a fenntarthatóság, az a fajta zöld tudatosság a házak, lakások kialakításában?
Én azzal kezdeném, hogy a környezettudatos otthont, azt egyből szét is választanám kicsit, ezt a fogalomkört, mert ugye a környezettudatosság az egy nagyon-nagyon tág fogalom, és ezt mondjuk szét lehetne osztani, hogy így általánosan így az otthonunk mennyire környezettudatos, meg hogy mennyire vagyunk energiahatékonyak, vagy energiatudatosak. Az ugye egy kicsit más témakör, az egy szerintem sokkal összetettebb. Olyan szempontból, hogy ott nagyon sok tényező van, amit nehezen tudunk befolyásolni, vagy nem is feltétlenül értjük, mert a környezettudatosságnál ugye amire én gondolok, az alapvetően, hogy nem pazarlunk mondjuk az étellel, újra hasznosítjuk a hulladékunkat, megpróbálunk csomagolásmentesen terméket fogyasztani, nem pazaroljuk a vizet, nem zuhanyzunk 20 perceket, meg 30 perceket, és különböző ilyen dolgokról beszélünk. Az energiahatékonyság, vagy az energiatudatosság, az meg egy kicsit olyan szempontból nehezebb dolog, hogy sokan annyira nem értenek az energetikához, hogy például azzal nincsenek képben, hogy azzal saját maguknak ártanak például, ha telente mondjuk a függönyt leengedik a radiátor elé, mert azzal legalább egy olyan nagyjából 5-6%-kal romlik a saját fűtésük az otthonukban, és ezzel legalább egy olyan fél fokot elvesztenek, vagy egy fokot is. Mert ugye a hő ott marad benne szépen a radiátor, meg a függöny között. És ez úgy nem magától értetődő az embereknek, meg például sokan nem tudnak szellőztetni, ilyenekkel szoktuk kezdeni az egész témakört, hogy hogyan szellőztessünk. Ugye nagyon-nagyon sok ember szellőztet úgy, hogy fogja és kinyitja bukóra az ablakot, és akkor ezzel megvan oldva a szellőztetés, és egész nap bukon van az ablak, miközben mondjuk megy a fűtés. Na hát ez nem így kell szellőztetni, és ez egyáltalán nem energiatudatos háztartásvezetés, hanem úgy szellőztetünk, hogy naponta mondjuk kétszer csinálunk egy nagy kereszthúzatot, egy 5 percre, szépen átszellőztetjük a lakást, aztán mindent becsukunk, és utána fűtünk. Így kell szellőztetni. De, és számomra az volt meglepetés, hogy ezt el kell magyarázni egyébként embereknek, mert ez nem teljesen nyilvánvaló. Alapvetően azt gondolom, és úgy is láttam, hogy ilyen szempontból, hogyha most energiahatékonyság vagy energiatudatosság szempontjából próbálom megközelíteni a kérdéskört, amit ugye feltettél, azt kell mondani, hogy egyáltalán nem tudatosak az emberek ilyen szempontból, és sokszor el kell nekik magyarázni azt, hogy egyébként hogyan kell szellőztetni, hogyan kell a függönyt megválasztani, vagy például egész egyszerűen olyan alapvető dolgokat, hogy tök fölösleges 26 fokban ülni telente, meg rövid nadrágban, meg trikóban, meg ilyenekben, hanem igenis tartsuk, nem tudom, 20-21 fokon a hőmérsékletet, mert az eszméletlen sokat fog jelenteni mind a rezsiszámlában, mind ugye az energia felhasználásban és a széndioxid kibocsátásban is. Úgyhogy én azt gondolom így általánosságban véve, és ezt nem ragozom tovább ezt a kérdést, hogy sok probléma van, és az alapvetően az energia hatékonyságot, amivel mi foglalkozunk itt az Energia Klubban, az nagyon sok esetben itt kell kezdeni az alapoknál, amik egyébként egyetlen fillérben sem kerülnek az embereknek. Egész egyszerűen odafigyelés, edukáció, nevelés és tudatos gondolkodás.
Teljes egészében egyetértek az irányom, amit mondtál, mert mi is az IKEA-nál pontosan ezt látjuk, és a tudatosság és sok esetben a tudatosság hiánya az, ami abban az irányba vezet, hogy például nem kellő fenntarthatósággal élünk, vagy nem igazán tesszük meg azokat a lépéseket, amiket megtehetnénk a mindennapokban. Mi azt látjuk, hogy egyre tudatosabbak az emberek, egyre inkább döntenek abban a szempontból, hogy az az alapanyag, az a termék, ami egy adott alapanyagból készült, az mennyire fenntartható, és milyen jövőbeli hatásai lesznek.
És ugye itthon elég komoly probléma az otthonok energiahatékonysága, hogy picit így visszatérjünk az energiahatékonyság, energiatudatosság témakörére. És ugye nagyon sok jelentést olvastam már én is arról, hogy ezért a hazai lakóházaknak a viszonylag nagy állománya a rendkívül energiapazarló. És hogy látod, Gergő, hogy mennyire az emberek anyagi lehetőségein, tényleg így a havi jövedelmén múlik ez elsősorban? Mert ugye azzal is kezdted, hogy nagyon sok olyan trükk vagy hack van, ami gyakorlatilag semmibe nem kerül, de hogy nagyon sokat spórolhatunk ezen.
Így van, abszolút így van. Hát azt látjuk, hogy ugye csak pár ilyen statisztikát úgy azért elmondok, hogy próbálj meg érzékeltetni az emberekkel ennek a fontosságát, tényleg nem lesz bonyolult. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy a teljes Magyarország teljes energiafelhasználása hogy oszlik meg, akkor azt lehet látni, hogy ugye csak a háztartások, a lakóházak fogyasztják el nagyjából az egy harmadát, mondjuk olyan 33%-át az összes energiának. És akkor úgyhogy benne értjük, hogy az összes többi ház is van még, a közintézmények, a közlekedés, az ipar, a mezőgazdaság, és mindebből a nagy kalapból ugye 33% a háztartások, szóval ez egy rendkívül komoly mennyiség, amit elfogyasztanak, és itt nagyon-nagyon sok megtakarítási potenciál van, ugyanis, hogy te is mondtad, az épületeink túlnyomó többsége az rendkívül elavult, és a modern energetikai elvárásokat még a közelében sincs tulajdonképpen. Úgyhogy mi ezzel is foglalkozunk, és ezért próbálunk meg a háztartásokkal foglalkozni, és nekik energiahatékonysággal kapcsolatos tanácsot adni itt a Renopont szolgáltatásunkkal, amit most indítottunk el nemrég az Energiaklubbal. Viszont, ahogy te is mondtad, meg ahogy ugye beszéltük az imént, ugye nagyon sok olyan dolog van, ami egyáltalán nem is kerül pénzbe. Megpróbáljuk itt kezdeni, hogy kicsit legyenek tudatosak az emberek. Ha már csak ennyit megtesznek, már azzal rengeteg energiát és pénzt fognak tudni megspórolni, ami ugye azért is nagyon fontos, mert hogyha kicsit tudatosabban gondolkodnak, ugye spórolnak a felhasználáson, és úgy állnak hozzá, hogy ne kelljen annyi energiát felhasználni, akkor ugye a megtakarított pénzt azt félre lehet rakni, és akkor ugye abból a pénzből, amit megtakarítottunk azzal, hogy tudatosan vezetjük a háztartásunkat energetikai szempontból, azt utána vissza lehet forgatni majd drágább beruházásokban, mint például beszélünk itt ugye ablakcserékről, hőszigetelésről, külső hőszigetelésről, födémhőszigetelésről, padlásfödémhőszigetelésről, vagy egy modernebb kazánról, vagy egy jobb fűtésrendszerről. Sajnos ezekhez kevés pénzügyi forrás van, ami dedikáltan ilyenre vonatkozik, viszont azt láttuk, hogy egyébként nem feltétlenül csak a pénz az egyetlen probléma itt az egészben, mert hogyha valaki egyszer például tényleg tudatos volt, és félretette ezt a sok pénzt akár, akkor sem biztos, hogy belevág egy felújítás folyamatban, mert ezen kívül még utána azzal fog szembesülni, hogy na jó, de akkor most mit csináljak? Most cseréljem ki az ablakokat, de mi erre? És akkor még akkor mi mindent kell hozzá megcsinálni, meg hőszigeteljek, na de mit rakjuk a házra, meg hogy legyen ez az egész, meg kit kell hívni, meg milyen engedélyek kellenek hozzá, meg cseréljem ki a fűtésrendszeremet, na de mire, most akkor maradjak a gáznál, vagy váltsuk valami elektromosra, és akkor hogy a gáz, akkor mi mindent kell ezzel kapcsolatban megcsinálnom. Szóval rengeteg olyan probléma van, amit ugye az emberek nem tudnak maguktól megugrani, nagyon nehéz ezt menedzselni, a rengeteg telefon, az e-mail, a szakembereket, hát ahány szakember annyi minden más mond neked, és lehet, hogy a fele sem igaz annak, amit neked mondtak, de ezt ugye nem tudod eldönteni laikusként, hogy mi igaz és mi nem. Úgyhogy rengeteg ilyen probléma van, amivel az emberek szembesülnek, és mi azt láttuk, például végeztünk itt a projektünk keretein belüli kutatás 2020-ban, hogy azt láttuk, hogy az emberek, amit felsoroltak 6 legfőbb problémát, abból a pénz volt egy, de még felsoroltak mellé 5 másikat is, ami mindezzel kapcsolatos, amit az imént elmondtam, és az is derült ki a kutatás második feléből, hogy mi motiválná őket abban, hogy mondjuk egy felújításba belekezdjenek, és ott természetesen a különböző pénzügyi visszanemtérítendő támogatások, 5%-os áfa, amik ugye manapság ugye mindenki ismer, ezek rendkívül fontosak voltak, de majdnem ugyanolyan fontossággal szerepelt a másik 5 problémának a megoldása is, amit pedig egy ablakos tanácsadó hálózat keretén belül lehet például megtenni, ahol mondjuk be tudnak menni a felújítani vágyok, és ott minden szakmai segítséget megkapnak egy helyen, ahhoz, hogy kit hívjanak, hogy hívjanak, milyen szerződést kössenek, milyen műszaki megoldást foganatosítsanak a felújításuk során, és ez egy legalább ugyanolyan súllyal szerepelt a problémák között, meg a megoldások között, mint ami a pénzt tett ki.
Ez nagyon érdekes, meg hát nagyon egyetértek, hogy átlagemberként ezt így képtelenség átlátni, mert ez egy külön szakma, egy külön hivatás, hogy tényleg így a házak energiahatékonyságán így hogyan tudsz javítani, és hogy említetted, hogy viszonylag kevés pénzügyi forrás van erre, hogyha mondjuk én úgy döntök, hogy szeretném a lakásomat energiahatékonyabbá tenni, hogy mondjuk a lakossági napelem programokról viszonylag sok szó esik mostanában, hogy látod, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, vagy milyen támogatási lehetőségek vannak, és hogy vannak-e esetleg, mert a napelemek azért azok úgy nagyon benne vannak a köztudatban, de hogy vannak-e esetleg olyan energiahatékonysági szempontok, amiket így a meglátásod szerint így alul, vagy éppen felül reprezentálnak, hogy mondjuk nem esik róla olyan sok szó, de hogy összességében meg nagyon sokat számítana.
Így van, hát alapvetően kezdjük azzal, hogy ez az egész napelem történt, ugye mindig belejön, hogyha energetikával meg fenntarthatósággal kapcsolatban beszélgetünk, de ugye az a nagy problémánk nekünk, hogy nagyon sokan összekeverik a napelemnek a felrakását a tetőre azzal, hogy akkor én most fenntartható lettem. De hogy mi ugye azt szoktuk mondani, hogy hát először próbáljuk meg a nyilászárokat, amik mondjuk hatalmas rések vannak rajta, és megy ki folyamatosan a meleg, meg mondjuk a szigeteletlen házakat ugye rendbe hozni, és amíg ott mászkál az egérke, a nem tudom, a résekben meg ilyesmi, és ez kicsit túlzó volt, de hogy akkor ne a napelemet kezdjük el felrakni a tetőre, hanem először hozzuk rendbe az alapvető problémákat, és csináljunk magunknak egy élhető, takarékos házat, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor természetesen menjen fel az a napelem a tetőre, mi is ezt támogatjuk. De azért legyenek meg a megfelelő sorrend, hogy azért ne a végén kezdjük el az egész folyamatot, amikor még düledezik a ház, meg amúgy leesnek a cserepek, de a napelem ott van rajta. Szóval legyen meg a megfelelő sorrend, és mi ezt kicsit úgy hiányoljuk, ugye manapság ugye az energetikával foglalkozó, hát nem is azt mondom, hogy szakemberek, hanem inkább ugye a közvéleményben nincs meg ez, hogy mivel kezdjük, és akkor utána hogy folytatjuk. És ez kicsit annak is tudható be szerintem, hogy alapvetően dedikáltan energiahatékonyságú célzatú mondjuk állami források nincsenek jelenleg Magyarországon. Ugye a legutóbb, ami volt egy ilyen komolyabb program, ugye már évekkel ezelőtt, ugye ez az otthon melege program volt, amikor sokszor adtak pénzt ugye fűtésrendszer felújításhoz, vagy volt a panel program, amikor ugye teljes panelek külső hőszigetelését lehetett megvalósítani. De most az utóbbi pár évben sajnos nem jött be semmi új. Napelem az van, persze, és mindenki szereti is, de ugye ezzel a problémával meg nem foglalkozik senki. Azt látjuk egyébként szintén, hogy vannak a különböző ugye jól ismert családtámogatási programok, mint a CSOK, meg a babaváró hitel, meg van ez a felújítási támogatás, amit ugye szabadon fel lehet használni. Ebből nagyon sokan költenek egyébként energiahatékonysági felújításokra is, de nem feltétlenül csak erre, és nem biztos, hogy a jósáron a sorrendben csinálják meg ezt. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez igenis kéne segítség fölülről is vezérelve, mert mi ugye próbálkozunk civil szervezetként, meg egyéb szakmai szervezetek is abszolút próbálkoznak ezzel, de az állam részéről is kellene, hogy meglegyen az iránymutatás, hogy akkor mivel kezdjük és hogyan haladjunk tovább, mert az emberek től nem várható el sajnos, hogy ezt így maguktól kitalálják, hogy mit kell csinálni.
Ugye mondtad, hogy az edukáció egy része, meg a pénzügyi lehetőségek is egy része, és hogy ugye sokat lehet spórolni azzal, hogyha tényleg apró dolgokra odafigyel az ember. Van esetleg olyan összeg, ami hogyha mondjuk egy család rendelkezésére áll, és nélkülözni tudják, nyilván az ugye nagyon-nagyon különböző tud lenni, hogy éppen mire van szükség egy háznál, de hogyha mondjuk egy átlagos családi házból indulunk ki, hogy mi az az összeg, amit már abszolút célszerű befektetni abba, hogy energiahatékonyabbá tegyük a házunkat?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, amikor ugye azok a kérdések jönnek hozzánk is sokszor a felújítóktól, hogy na jó, de akkor nekem mikor fog megtérülni, meg hogy ez mennyi pénzbe fog kerülni, hát csak vakargatjuk a fejünket, hogy természetesen hát ez 5 millió tényezőtől függ.
Főleg, hogy folyamatosan emelkednek az árak is, igen.
Így van, főleg ilyen manapság ilyen építőipari helyzetben, meg ugye ilyen infláció mellett. Ugye lehet, hogy ma mondok egy X összeget, és jövő héten az már X plusz 5% lesz. Úgyhogy nagyon nehéz erre mit mondani. Mi azt szoktuk javasolni egyébként, így válaszolva a kérdésedre, hogyha valakinek nincs is akkora összege, hogy egyben valósítson meg egy felújítást, akkor próbálkozzon meg szakaszosan. Csinálja úgy, hogy megcsinál először mondjuk egy nyilászáró felújítást, utána megcsinál egy hőszigetelést, ami akár lehet a padlásfödém, vagy akár lehet a tető, vagy a pincefödém, vagy bármi más, utána lehet akár a homlokzat, ha az egy nagyobb falat, és utána próbáljon meg tovább haladni, akár mondjuk a fűtésrendszerrel, meg mondjuk a napelemmel, vagy egyébbel. Szóval mindenképpen azt javasolnám a felújítani vágyóknak, hogyha nincs is elég pénzük, nem kell kétségbe esni, próbálják meg szakaszolni a felújítást. Először is terveztessék meg egyben, hogy hogyan néznek ki a folyamat. Az nagyon fontos, hogy ne tegyünk olyan lépéseket, ami utána a következőnél vissza kell csinálnunk 3 korábbi lépést, hanem legyen megtervezve az egész, hogyan újítsunk föl, legyen energetikus által fölmérve az ingatlan, megtervezve, és utána akkor próbáljuk meg szakaszolni az adott lépéseket, és akkor mindig egy adott célra megtakarítani, vagy fölvenni az forrásokat, és hogyha ez megvalósult, akkor akár 3-4 év múlva próbáljunk meg tovább menni. Ugye nekünk is, mi is találkoztunk már olyan ügyfelekkel, olyan emberekkel, akik akár egy ilyen komplex felújítást, mert ugye mi azt hangsúlyozunk, hogy komplexen újítsunk föl, akár mondjuk 10-12 év alatt csinált meg egy ilyet a házán, de utána az a 12 év után az tökéletes lett, és utána most a következő 20-30 évben ez így jó is lesz, és nem csinált olyan meggondolatlan lépéseket, amikor tényleg utána vissza kell csinálni 3 másik lépést.
Hogy egy kicsit így az otthonok belső terei felé is forduljunk, Attila, a meglátások szerint, hogyha így a környezettudatosságra fókuszálunk, akkor úgy mik szoktak lenni így az első lépések, vagy mik az ehhez köthető termékek, megoldások, szolgáltatások, amit így általában az emberek akkor így igénybe vesznek, vagy megvesznek, vagy éppen beruháznak.
Beszélgetés elején már nagyon jó példákat sorolt fel Gergő, amit otthon meg tudunk tenni. És hát alapvetően azt látjuk, hogy az emberek többsége az kicsi lépéseket tesz meg. Nagyon sok mindent vesznek át a médiából, amit hallottak, amivel találkoztak, ami most trendi, amivel ismerkedünk, és én nagyon örülök, hogy feljött a beszélgetés során a tudatosság, hiszen ezt látjuk az egyik legnagyobb kihívásnak. Az IKEA egyik idei évű belső kutatásából kiderült, hogy a magyar emberek fele az megoldást keres a fenntarthatóság témájának ügyében, és talán ezzel reflektálni is tudok az általad felsorolt dolgokra is, hogy igen, egyszerűen képesnek kéne lennünk, vagy megfelelő eszközökkel kéne rendelkezzünk ahhoz, hogy otthon egy auditot tudjunk elkészíteni arra, hogy mennyire fenntarthatóan élünk, és erre jelenleg nincsenek megfelelő eszközeink. Ezért látjuk ezt a trendet, hogy igen, kis lépésekkel, kis beruházásokkal indulnak ez az emberek. Egy nagyon fontos szempont az energiacsökkentés, költségcsökkentések vonalán, és itt a legkedveltebb termékek, ezek az elektromos vagy ledízzók, az energiatakarékos elektromos berendezések, a víztakarékos csapok, de azt is nagyon jól látjuk, hogy a konyha ez egy rendkívül fontos része a magyar emberek életének. Így ez egy igen kedvelt terület, ezért itt az IKEA-nál nagyon fókuszban van, és több olyan termékünk is van, például PET-palackból készült konyha előlapok, vagy pedig az ételtárolás segítő megoldások, amik egyszerűen oda vezetnek, hogy csökkenthetjük fel az ételhulladékot.
Van egyébként olyan megoldás, ami Magyarországon nagyon népszerű, de ezt nem tudom, hogy mennyire látjátok ugye az IKEA összes országában, ahol csak jelen van ezeket a trendeket, hogy éppen mondjuk Magyarországon a víztakarékos megoldások, vagy éppen egy másik országban a ledízzók, hogy mondjuk így a magyar statisztikák, azok mennyire felelnek meg az ilyen nemzetközi trendeknek, vagy beszélhetünk arról szerinted, hogy le vagyunk maradva valamennyire ilyen környezettudatosság szempontjából?
Azt tudom mondani, hogy elsősorban a magyarországi számokról tudok beszélni és nyilatkozni. Természetesen figyeljük, hogy mi történik körülöttünk. Alapvetően azt látjuk, hogy Európában nagyon hasonlók a trendek, az igények, és itt a fő vonal az elsősorban az energiacsökkentés. Talán ezért is ennyire trendi most a napelemekről beszélni, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez egy azonnal kézzelfogható választ ad a beruházónak, hogy ha én ezt megveszem, beruházok, akkor holnaptól kevesebb lesz az elektromos számlám, és hasonló gondolkodás mellett látjuk azt, hogy igen, a fő termékek, amik a leginkább mennek, azok a könnyen kisköltséggel beruházható megoldások, mint például egy LED-díszó, aminek az implementálásával úgy gondoljuk, hogy azonnal látható eredményt tudunk produkálni.
Szerintem az IKEA esetében az is nagyon, nagyon érdekes, meg ugye nagyon fontos, hogy egyfelül ugye nagyon nagy hangsúlyt fektettek az edukációra, meg hogy tényleg elmagyarázzátok, hogy mi miért jó, és mi miért fontos, és mit mire hogyan lehet használni, de hogy mondjuk egy jövőbeni irányok, hogy tényleg azért a médiával, meg a cikkekkel, meg azért a különböző riportokkal így nagyon hirtelen tudnak mondjuk megoldások, vagy bizonyos termékek népszerűek lenni, és hogy milyen ilyen jövőbeni irányt látsz, hogy van esetleg olyan irányzat vagy tendencia, ami most van akár kibontakozóban, vagy ami akár az ilyen saját személyes víziót, hogy nagy hangsúly fog kerülni arra a jövőben?
Azt kell mondanom, hogy embere válogatja, hogy éppen a fenntarthatóság területén mi az, ami még hiányosság, és fókuszálni kell, vagy mi az, amit preferenciának gondolunk. Én úgy gondolom, és azt látom, hogy a jelenlegi trendek alapján, hogy az elmúlt két év a pandémia azért nagyon sok változást hozott az életünkben, sokkal fontosabb lett az otthoni élet, az otthoni tevékenységek, egyszerűen a szobáink multifunkcionálisak lettek, és igen, megnyílt a tér és az igény azokra az egyszerű megoldásokra, amikkel mondjuk egy otthoni kertet ki tudok alakítani, akár úgy is, hogy mondjuk csak egy pici balkonom van, vagy még akár ez sem. Így abszolút trendnek látjuk azt, hogy ez az otthoni kertészkedés, növénynevelés, ez most egyre inkább irányként rajzolódik ki. Ezek mellett pedig hát továbbra is dominálnak azok a megoldások, amivel csökkenteni tudjuk ugye az energiafelhasználást, hiszen látjuk, hogy még bőven van mozgástér, hogy tudjuk redukálni ezt az igényt, hiszen az otthoni mindennapi életünk során ugye egyre több eszköz használunk, egyre több elektromos áramra van szükségünk, és ezt valahogy kompenzálnunk kell tudni.
Azt nyilván megállapíthatjuk, meg kijelenthetjük, hogy egyre tudatosabb egy réteg, de hogy az arányokat hogy látjátok ebben? Hogy nyilván ezt ugye nagyon-nagyon nehéz megbecsülni, de hogy mondhatjuk azt, hogy mondjuk az átlagembernek ez fontos? Vagy inkább azt látjátok, hogy egy kisebb rétegnek fontos? Vagy tudjuk ezt esetleg generációhoz kötni? Hogy mondjuk a fiatal 20-as, 30-asoknak, akik mondjuk akár most kezdik az első saját otthonukat kialakítani, hogy már odafigyelnek erre a szempontra?
Úgy látjuk itt az IKEA-nál, hogy a fiatal korosztálynak mindenféleképpen fontos. Mind a választásaik során egyre tudatosabbak, egyre felkészültebben gondolkoznak, akár a lakásépítéseknél már nem csak azt veszik figyelembe, hogy milyen építőanyagot válaszunk hozzá, hanem azt is, hogy milyen tájolása legyen a háznak, hogyha ez megoldható. A belső dolgok esetében pedig rendkívül fontos az alapanyagválasztás. Úgy látjuk, hogy egyre inkább dominál az, hogy szeretnénk természetes anyagokkal találkozni, érintkezni, vagy hogyha ez nem megoldott, akkor ugye az újrahasznosított termékek, vagy újrahasznosított alapanyagokból készült termékek, amik elkezdtek dominálni. Az elmúlt évek piackutatásaiból egyébként azt látjuk, hogy a magyar lakosság 94%-a úgy gondolja, hogy fontos a környezettudatosság, és lépni kell, tenni kell valamit ezzel kapcsolatban, viszont sajnos látjuk, hogy van egy nagy hézag azok között, akik valóban tudják is, hogy mit tegyenek és merre menjenek.
Igen, egyébként Attilára reflektálva én is azt szeretném mondani, hogy mi is úgy látjuk, hogy a fiataloknak már ez egy teljesen alapvető dolog, hogy energiahatékony és fenntartható, és akár megújuló energiákkal működő, vagy mondjuk tovább megyek, és akkor smart home, meg hasonló témakörben gondolkodunk, akkor, hogy ilyen ingatlanokban lakjanak, szóval ez már gyakorlatilag alapelvárás. Viszont nagyon fontos az is, hogy ki az, aki megteheti mindezt. Először ugye úgy figyeltük meg, hogy a leginkább a tehetősebb réteg volt az, aki tudott ilyen rááldozni, hogy olyanok legyenek a nyílászárók, meg hőszigetelés legyen, meg a legmodernebb technológiák működjenek. Itt most például pont egy napelem vagy egy hőszivattyúra gondolok, ami később, vagy korábban egy kvázi ilyen luxus terméknek számítottak. Manapság ez már egyre jobban megy le, hogy így lépkedünk lejjebb így a jövedelmi rétegekben. Ők is elérhetőek, már ők is, és így próbálunk így lefele haladni, így az egyre kevésbé tehetősebb emberek felé, és mindenhol azért megtenni a szükséges lépéseket. Mert akármennyire is mennek fel az árak, és akármennyire is drága egy ilyen beruházás, manapság már akár a legszegényebb rétegeknél sem kikerülhető az, hogy ezzel foglalkozzunk. És egyébként az igény az meg abszolút jön egyébként a felhasználók részéről. Míg korábban én azt láttam, hogy ez kicsit inkább fölülről van így pusolva ez a dolog, most már sokan önmaguktól jönnek, hogy nekem ez fontos, és nekem ez kell, és hogy tényleg megteremtődött rá az igény, hogy most már a lakosság is igényli tényleg azt, hogy ilyen termékeik legyenek, és hogy ezekkel tényleg valamit fenntartatóbbá tudják tenni az otthonaikat.
Az előbb említetted, Attila, ugye a pandémiát, hogy nagyon sokakban akkor indult el ez intenzívebben, hogy mivel ugye sokkal több időt töltöttek a négy fal között, hogy mégis milyen energiahatékonyságú eszközökkel veszik ugye körbe magukat, és hogy látjátok, hogy akár ugye a pandémia, ami azért nagyon erőteljesen meghatározta az elmúlt két évet, és ugye most nagyon sok szó esik az energiáról, az energiabiztonságról, az energiafogyasztás csökkentésről, az orosz-ukrán háború kapcsán is, és azt gondolom egyébként, hogy ez a fajta tudatosság, ez már korábban elindult, de hogy ugye adott az elmúlt két évennek egy lökést, és hogy szerintetek mennyire hoz akár ez a mostani helyzet változást, így az energiahatékonysági felújításokkal kapcsolatban, vagy akár az otthon tervezéssel kapcsolatban, hogy maradunk azért ezen a pályán, ugye?
Én abszolút azt gondolom, hogy maradunk. Igen, ez nem is kérdés, és abszolút a Covid is, meg most főleg a háború, az meg ez a nagyon brutál inflációs környezet. Ez egyértelműen kijelölt azt az útvonalat, amin haladnunk kell. Ha eddig is voltak olyanok, akik másképpen gondolták, most már szerintem senki nem lesz, aki úgy gondolja, hogy ez nem fontos. Ugyanis egyre jobban elkezdjük a saját bőrünkön érezni, és ugyan még a rezsiszámlánkon nem érződik, hogy itt komoly energiaár elszabadulások vannak, de minden más terméken, amit megvásárlunk és használunk, azon már igen, és lehet, hogy nem akarok ilyen témába belemenni, de elképzelhető, hogy majd ugye későbbiekben már a saját rezsiszámlánkon is fogjuk érezni, és akkor fog igazán csak a sok jönni, és mindenki rá fog döbbenni, hogy valójában az igazi rezsicsökkentés az az energiahatékonyság, hisz akkor ne föl se kell használnod azt az energiát, amit ugye amúgy felhasználnál. Úgyhogy mi úgy látjuk, egy abszolút ez a trend, és tényleg, ahogy Attila is mondta, hogy itt a Covid miatt egyre több időt töltenek az emberek otthon, tényleg megváltozott az otthonoknak a felhasználása, nagyon-nagyon fontos szempont lesz, én azt gondolom.
Teljes egészében így gondolom én is, hiszen látjuk, hogy azért azok a krízis helyzetek, amik így az elmúlt évszázadok alatt kialakultak, azok mindig valami újítás, valami változást hoztak. És hát látjuk, és ez minden egyes gazdasági válságnak volt egy következménye, ami valami új technológiát hozott be. Én személy szerint azt bánom, hogy ilyen nagy jellegű dolgok kellenek ahhoz, hogy egy kicsit felgyorsítsák a folyamatokat, mert megvan az igény, de az, hogy a piac ezt lereagálja, hogy a vállalkozások teljes egészében beálljanak, és az új trendeket egy kicsit felgyorsítsák, ahol sajnos azt látjuk, hogy sokszor kell egy olyan külső tényező, ami nem biztos, hogy szerencsés mindenki számára, de teljes egészében mellette vagyok, hogy igen, gyakorlatilag jó irányba vagyunk, egyre fontosabb, és ott van előttünk az a céldátum, amit nem tudunk elfelejteni, 2030, hiszen addigra nagy változásokat kell tudnunk elérni.
Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt előre is bocsátom nektek, de hogy szerintetek összességében többbe kerül egy tudatos otthon? Vagy mi alapján definiálnátok ti azt, hogy többbe kerül valami, vagy drága valami. Mert mondjuk akár, hogyha az energiahatékonysági felújításokra is gondolunk, akkor lehet, hogy kezdetben ezek nagyobb tételű befektetések, de hogy hosszú távon meg mindenképpen megtérül. Hogy erről mit gondoltok?
Hát sajnos azt kell mondani, hogy persze, egy felújított, egy energiahatékony, egy megújuló energiákra építő otthon, ez hát sajnos drágább az elején. Ezen nagyon nincs mit szépíteni, hogy erre rá kell költeni a pénzt. Viszont ugye hosszú távon ez meg fog térülni, és most már egyébként nem csak pénzügyi megtérülésről beszélek, bár ugye tudom, hogy az emberek nagy része ugye pénzügyi megtérülésben gondolkodik, amikor felteszi magának a kérdést, hogy na, szigeteljem el a házamat, hogy meg fogok-e annyit spórolni a rezsin, hogy akkor utána ez meg fogja érni hosszú távon, vagy tényleg tegyem-e fel azt a napelemet, és vegyek mit tudom 2-3 millió forintért napelemes rendszert, fogok-e annyit spórolni utána a villanyszámlán, hogy ez megérje nekem. De én azt gondolom, hogy manapság már kicsit, és sok ember úgy érzem, hogy ezen már túl tud lépni, hogy nem csak a saját pénzügyi megtérülését nézi, hanem azt nézi, hogy hát basszus, itt tényleg nagyon komoly problémák lehetnek akár klíma szempontból is, és egyre több olyan ember van, aki pusztán ilyen megfontolásokból is akár tesz egyébként beruházásokat, meg lépéseket a fenntarthatóság szempontjából. Itt tényleg kifejezetten csak azért, mert neki ez fontos, és tudja, hogy a gyerekei meg az unokái fognak rosszul járni, ha nem teszi meg ezeket a lépéseket.
Abszolút. Talán még, ami ére kapcsolódik, az mindenféleképpen az, hogy nagyon sok család több generációs házakban lakik, és itt egy befektetés az esetében megtérül. Emlékszem személyes tapasztalatom gyerekkoromból, mikor autót vásárolt a család, és ott is felmerült ez a kérdés, hogy melyiket vegyük meg. Hát valahogy így kell gondolkoznunk, hogy egy nagy beruházás az mindig hosszú távú megtérülés, és ezt nem szabad szem előtt felejtenünk. Máskoromban nem fogunk tudni jó döntést hozni. Ezen kívül pedig rengeteg olyan apró megoldás van, amivel tudunk segíteni, hogy ez a megtérülés elinduljon, vagy bele tudjunk vágni. És talán egy szegmenséről nem beszéltünk, a lakosságnak, akik ugye albérletben laknak, hiszen náluk egy kicsit másabb lehetőségek vannak, és náluk is ugyanúgy felmerül az igény, hogy hogyan tudok egy kicsit fenntartatóbban, energiahatékonyabban élni. És úgy gondolom, hogy itt nagyon jól jönnek azok a praktikák, amit Gergő is említett, és ezek a kínálatában nagyon jól el tudjuk látni.
Ugye a magyarokra sokszor mondják azt, hogy ezért relatív árérzékenyek. De mondjuk igazából utolsó kérdésnek ezt tentem, hogy látjátok, hogy mennyire változtak azok a szempontok, azok a prioritások, ami ugye nem csak a pénz, amit ugye Gergő a legelején mondtál is, hogy ugye nagyon sok szempont befolyásolja azt, hogy belefog-e valaki egy energiahatékonysági felújításba, hogy mennyire mondhatjuk még azt, hogy a hazai átlag árérzékeny.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen árérzékeny sajnos a magyar ember, ez nagyjából szerintem mindig is így volt, és talán így is lesz, nem tudom. Ez lehet, hogy ezzel születtünk, és ezzel is halunk meg, de én azt gondolom összességében, hogy manapság nagyon sok olyan praktika van, ami tényleg visszatérve kicsit a legelső gondolatra, amik nem kerülnek olyan sok pénzbe. És ahogy Attila is mondta, hogy milyen termékekre van egyre jobban kereslet, és milyen ledes égők például, meg energiát, vagy víztakarékos csapok, és ezek régen is lehet építeni, és ide még kicsit azt a gondolatot hoznám be, hogy egyébként a felmérésekből azt láttuk, hogy a legtöbb család, ugye amikor belevág az energetikusként felújításba, nyilván rezsi számla, csökkentés, spórolás az is egy szempont, de mindig az esztetikusabb, kellemesebb, szebb otthonra vágynak, és én azt gondolom, hogy például az olyan szolgáltatóknak is, mint például az IKEA, nagyon nagy hatást tudnak gyakorolni az emberekre, csak azzal, hogy mondjuk az energiahatékonyságot valahogy összemossák például az esztétikummal, hogy mondjuk jobban néz ki egy energia, vagy mondjuk egy víztakarékos csap, akkor megveszik azt, hú, ez jól is néz ki, meg még víztakarékos, és hát tökéletes vétel, és ugye ezek nem kerülnek sokba ezek a tételek, úgyhogy meg lehet fogni az embereket azt hiszem sok szempontból, nem csak az energiahatékonyság oldaláról, hanem meg lehet fogni az esztétikum oldaláról, a komfort oldaláról, az egészség oldaláról, ugye sokkal jobb egy felújított, nem húzatos, nem penészes, nem párás otthonban élni. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ér van, amit föl lehet hozni még ugye a költségek mellett, és ezekre vevők szerintem már az emberek egyre inkább, és foglalkoznak is ezzel, úgyhogy meg lehet közelíteni ezt a kérdést egyébként sok szempontból, úgyhogy, és ezekre érdemes egyébként odafigyelni.
Abszolút. Úgy látjuk, hogy igazából a design az, ami az egyik legmeghatározóbb a döntési szempontok alapján, és igen, itt számít az árérzékenység. Ezért úgy gondolom, hogy abszolút nagyon jó irány, amiről beszéltél, hiszen az IKEA-nál a demokratikus dizájnnak fontos a fenntartatóság, hogy a megoldásokat, olyan termékeket tudjunk kínálni a vásárlóinknak, amik segítenek egy kicsit fenntartatóban élni, és itt rengeteg szempontot figyelembe tudunk venni, akár az alapanyag felhasználását, akár ennek a hatását, és hogyha ezt tényleg egy olyan esztétikus dizájnnal tudjuk összekombinálni, ami a vásárlók többségét megnyeri, akkor ez nyerő ügy a részünkről. Már tudom mondani, hogy a kínálatunk 60%-a az már fenntarthatósághoz kapcsolható termék.
Nagyon szépen köszönöm Sum Gergőnek és Bálint Attilának, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok ma velem. A következő adás alkalmával majd az oktatás, így a fenntarthatósággal kapcsolatos edukáció kérdését járjuk majd körbe, úgyhogy tartsatok velünk.
Műsorunkat a KNTH fenntartható fejlődés rendszeres befektetések támogatta.